Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Pünkösdről két dolog jut hirtelen eszembe, az egyik a pünkösdi rózsa, amelyik kihajlik vagy nem az útra, a másik a pünkösdi királyság, amely, hát azt szokták mondani, hogy nem tart túl sokáig, a mi műsorunk pedig pontosan 7 óráig fog tartani, és ennek keretében próbáljuk magát pünkösdöt elhelyezni, kronológiailag is, meg úgy egyébként is, mert hogy az én benyomásom az, hogy a vallási ünnepkörök közül ez az epizód, legalábbis én így érzékelem, mintha egy kicsit, szordinosabb helyre kerül, de ebben a benyomásomban talán kiigazít majd Ránc Norbert Zsolt, kolozsvári belvárosi unitárius egyház község lelkészeknek. Köszönöm, hogy eljött itt. Készülés közben szakított annyi időt, hogy itt is betérjen hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a Kolozsvári Rádió és azon belül a Tetőterasznak a hallgatóit. Negyed hét lesz pár perc múlva, ami azt jelenti, hogy Magyar Izita kollégám most a belvárosi templom szószékén imádkozik azért, hogy felkészülhessen mindenki az előttünk álló ünnepre, úgyhogy ennek a jegyében kezdjük el a műsort.
Van egy magyarázat arra, hogy miért pünkösd, hogy van egy időszak, ugye húsvét után, ami nagyjából 50 napra tehető. Hogyan kell arra tekinteni, arra az időszakra, ami pünkösdig elvezet? Ugye van a nagy trauma, a mestertől való kényszerű megvállás, aztán az ígéret, és akkor utána van egy periódus, ez a próbaidő. Mi történik közben? Legalábbis a Bibliából, vagy egyéb szövegből mit lehet kihámozni, hogy ez a próbatétel, a lojalitás felező ideje? Hogy kell értelmezni?
Inkább egy felkészülési időről van szó. Nem véletlen, hogy húsvét és áldozó csütörtök között 40 nap telik el. Ez a 40 ugye a Biblia szempontjából egy nagyon-nagyon fontos szám, 40 évet vándorolt Mózes vezetésével a kiválasztott nép a pusztában, és ez a 40-es szám, ez mindig jelentőségteljes. Tehát ezt a 40 napot, ezt a jelképes 40 napot úgy is elképzelhetjük, mint egyfajta pusztai vándorlást. Nyilván nem egy fizikai vándorlásról beszélünk, hanem egy felkészülési időszakról, egy utazásról, egy elköteleződés felé tartó útként tekinthetünk erre a 40 napra, aminek a végpontja az áldozó csütörtök, tehát ez az a pillanat, amit hát mennybe menetelként szoktunk még nevezni. Most ugye az, hogy ez a mennybe menetel pontosan mit jelent, az nyilván felekezetenként változik, de azért abban azt hiszem, hogy a legtöbb felekezet megegyezne, hogy ez az a pillanat, amikor Jézus Krisztus jelenléte, tehát a feltámadott Krisztusnak a jelenléte megszűnik, úgymond. Tehát míg addig ott volt velük a tanítványaival, megjelent nekik, együtt ettek, letelepedtek, ez az a pillanat, amikor kilép ebből a történetből Jézus, eltűnik a szemeik elől, és akkor utána következik 10 valószínűleg nagyon-nagyon intenzív nap belül az ő megélésükben, és aztán ennek a végpontja az, amire most készülünk, pünkösd ünnepe, amikor az immár felkészült és eltökélt tanítványok kilépnek a jeruzsálemi közösség elé, és megvallják ezt a hitüket, és bizonyságot tesznek.
Van többféle kihívás, többféle megtorpanás, ez a kakas harmadszor szóltól elegészen további próbatételekig, ezek mind arra hivatottak, hogy a tanítvány esendőségét, sérülékenységét, a hitnek a mindennapi táplálására való felkészülést, figyelmeztetést is megfogalmazzák egyben?
Részben igen. Másfelől pedig ugye ez egy egységes nagy történet. Tehát maga az egész evangélium is egy nagy történet. A virágvasárnaptól pünkösdig tartó időszak pedig az egy borzasztóan intenzív, nagyon-nagyon gazdag történet sorozat. Azt mondhatnánk, hogy ez egy mítosz, vagy egy mitológia, de a szó legjobb legjobb, lehető legjobb értelmében, tehát nem mese, nem ebben az értelemben értem, vagy legendaként értem én a mítoszt, hanem egyetemes történet értelmében értem a mítoszt, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan történet, ami mindig újra és újra megtörténik. És mint minden egyes mítosz, mint minden egyes dráma jóformán, ennek az a szerepe, hogy a mindenkori olvasóját, nézőjét, hallgatóját ennek a történetnek beinvitálja, hogy maga is helyezkedjen bele a különböző szereplőknek a perspektívájába, és ismerje fel mindazt, ami ott történik. A gyarlóságot, az esendőséget, gyávaságot, bizonytalanságot, fájdalmat, keserűséget, örömöt. Tehát arra hív, és ezért ünnepeljük ezeket az ünnepeket, vagy éljük meg ezeket az időszakokat, hogy mi ezeket asszimiláljuk. Tehát valahogy a mi gondolkodásunknak, életünknek részeivé váljon, és ezt a, mikor asszimiláltuk ezt a történetet, akkor már rögtön mi vagyunk azok a szereplők, akik megjelenünk benne, az erényeinkkel és az árnyoldalainkkal együtt, és hív ez a történet, hogy akkor a keretet töltsük fel saját magunkkal.
Ez a tetőterasz.
Az ünnep megélésének a feltételei nyilván nem csak abból kell kiindulnunk, hogy rákészülünk a hét folyamán, vagy a naptárra tekintve megnézzük, hogy a ruha rendben van-e a szekrényben, hanem hogy egy másfajta íve is van most az időnek ebben a periódusban, pünkösdre készülve. Mégis miért visszatérek arra, amivel indítottam a beszélgetésünket, miért érzem én úgy, vagy mi a magyarázat annak, hogy az a benyomásom, hogy a húsvéthoz, a karácsonyhoz képest azért ez egy picit hátrébb van, egy picit szerényebb, egy fokkal talán, nem tudom, B-divíziós, hogyha lehet így fogalmazni.
Kétségtelenül hamupipőké ez az ünnep a nagy klasszikusok mellett, holott érdekes módon éppenséggel ez lenne, főleg egy egyházi kontextusban ez kellene legyen a legkiemelkedőbb, hiszen ez az, amikor a maga a keresztény egyház létrejön, tehát ez az a pillanat, amikor az egyház létrejöttét is megünnepeljük pünköstkor. Mégis úgy alakult, és ezt én nem tudom pontosan, biztos nem teológiai alapja van ennek, hiszen teológiailag karácsony és húsvét mellett nyilván ott van a helye a top 3-ban az ünnepek között. Talán ennek az is szerepe van ennek az alakulásnak, hogy pünköst azért már egy nagyon aktív munkaszezonra tevődik át, amikor valószínűleg azért a mezei munkák régen a korábbi társadalmi valóságban azok már nagyon-nagyon égetőek voltak, és nem jutott annyi idő ünnepelni, mint karácsonykor, vagy éppen a húsvétkor.
Van textusunk, nem fogok most idézni belőle, csak utalni inkább rá. Megzavarodik a sokaság. Tehát van egy ilyen revelációs pillanat, és mégis félelem, bizonytalanság, tehát valami van, ami a váratlanságról szól. Arról, hogy most van egy teljesen eddig nem tapasztalt helyzet, legalábbis az én olvasatomban. A másik meg az, hogy csúfolódás is éri ezt a közösséget. Azt mondják, édes bortól részegedtek meg, mondják, akik hát nem lesznek keresztények, vagy később lesznek keresztények esetleg, vagy ellenségesen nézik ezt a közösséget. Lényegében most lesz tömegbázisa az egyháznak. 3000 lélekről szól. Az rengeteg. Tehát az akkori demográfiai ugye adottságokhoz képest, én nem tudom most elképzelni, hogy éppen mennyien voltak alapsokasságban, de az nagyon nagy szám.
Igen, valóban nagy szám. Kezdjük azzal, hogy ennek a pünkösdi történetnek számomra az egyik legkedvesebb része ez az édes bortól részegedtek meg rész. Ez teszi számomra ezt a történetet emberízűvé. Tehát ez nem csak egy olyan, hogy megszólal Péter, és ott megtörténik ez a csodálatos, gyönyörű esemény, és akkor egész Jeruzsálem, az egész világ meghajlik előttük. Ez lett volna egy olyan történet, amire az ember azt mondja, hogy hát igen jó, de mesterien van ez formálva, tehát ott vannak azok, akik azt mondják, hogy ó, hadd el, hát ezek csak megrészegettek korán édesbortól, ugye, és ez csak ilyen részekbeszéd. Ez teszi árnyaltá ezt a történetet a számomra, mert megjelenik benne az, hogy ezt nem mindenki fogadja el egyből, nem mindenki gondolja úgy, hanem egyesek egyszerűen csak legyintenek rá.
Egyébként ellenséges volt a közeg, tehát a Jézus fizikai eltűnése, és az a, hát mégis a tanítványoknak a elhagyatottsága, egyfajta sok utáni csend és bizonytalanság. Ez arról is szól, hogy ők számoltak azzal, hogy itt nem zárul le a ővessző futásuk, hanem hogy a végül is politikai helyzetből adódóan a római helyhatóság, meg ugye az érdekelt főpapság egy része azon lesz, hogy izolálja őket, hogy minél inkább akár perifériájára taszítsa, vagy miért ne száműzze.
Hát egy felségárulásért elítélt embernek a tanítványai sok jóra nem számíthattak abban a városban, ahol ezt az ítéletet meghozták. Egy olyan környezetben, ahol nem csak ugye árulás miatt feszítették meg a mesterüket, hanem pont az a papság, amelyik Isten káromlással vádolta meg ezt az embert, volt jelen és vezette azt az ünnepi processziót, ami ott Jeruzsálemben kibontakozott. Tehát pontos tudományos történelmi jellegű beszámolónk nem áll rendelkezésre, de azért nem kell túlságosan elvegyülni az információ, hogy belássuk nagyon könnyen, hogy hát nem voltak egy szerfelett ünnepelt helyzetben, hanem minden bizonnyal meg kellett húzzák azért magukat abban a számukra ellenséges Jeruzsálemben.
És akkor mégis jön ez a 3000-es szám, ami szám, tehát én most találkoztam ezzel, hogy elkezdtem a textust olvasni, és teljesen tehát paf maradtam magyarán.
Igen, hát nem tudjuk, tehát ez a 3000-es...
Jó, lehet akár utalás, nem, tehát nyilván a számokkal főleg ilyen környezetben csinyánk, de utal arra, hogy tömeg.
Valószínűleg a lényege ennek a 3000-es számnak az, hogy egy nagy közösség lett. Tehát ez nem csak egy marginális 20 ember azt mondta, hogy na jó, hát akkor ez engem érdekel, hanem itt sokan gondolták úgy, hogy megkeresztelkednek és a gyülekezet tagjaivá válnak. Nyilván túlzás a 3000, tehát ez egy olyan szám, amiről nem tudunk, hogy ekkora lett volna. Viszont azt látnunk kell, hogy a kereszténység utána futótűzként terjedt. Tehát ez a tanítás, amikor kilépett ebből a judeai, galileai környezetéből, és elsősorban Pál apostolnak a hatására elkezdett terjedni a Mediterraneumban, a földközi tenger városaiban, akkor az nagyon gyorsan terjedt. Tehát nyilván nem ilyen emberi, egyéni léptékkel mérve, hanem ezeknek az ilyen új vallásoknak, gondolatoknak a terjedésének a léptékével mérve. A kereszténység meglepően gyorsan szétszalad, tömegek állnak mögéje, és ezek a tömegek akkor is ott maradnak, amikor megkezdődik a keresztény üldözés, amikor vadásszák őket, különböző válogatott eszközökkel végzik ki, nyilvánosan pont azért, hogy mások ne kövessék ezt.
Tehát
az utat.
A rivalizálást kell sejteni e mögött? Azt, hogy íme megjelent egy új szereplő a piacon, aki híveket hódíthat el, egyfajta presztízsre tesz szert, átalakítja az erőviszonyokat, zavarhatja a mi már berendezkedett társadalmunkat, és azon belül az illető bevett, úgymond egyházak és főpapságnak a pozícióit. Ez is benne lehet ebben a...
Benne, de nem ez a fő nem téma. Ez. A fő téma... A kérdés az, hogy ki a hatalom. Tehát ugye a mi atyánkot ma is milliók mondják naponta, az úgy végződik, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Tiéd, mondja az imádkozó ember, tehát Istené az ország, a hatalom és a dicsőség, nem a császári. A császár isteniként volt tisztelve, nem volt ő isten, diviként tekintettek rá, tehát mindenféleképp valami fajta divinitása volt, isten jellege volt. Tudták az nagyon jó, hogy ember, nem voltak azért ezek a rómaiak annyira elszálltak, hogy úgy tekintsenek a császáraikra, mint tényleges istenek, viszont isteniként tisztelték őket, ami azt jelenti, hogy akkora hatalma volt, hogy egyszerűen az emberi léptékkel felfogva elképzelhetetlen. Most megjelenik egy csoport rabszolga, szegény ember, polgár, név nélküli, és azt mondják, hogy a császár hatalma az törékeny, a semmiség, az igazi hatalom az az isteni. Tehát ez már egy felségárulás, ez egy lázadásként értelmezhető, és amint ez a gondolat terjed, főleg az alsóbb osztályok között, és nyilván azért megjelennek ott tehetősebb, módosabb tagok is, akik ide csatlakoznak, kezd problémává alakulni, mert hogyha nem a császári a hatalom, és nem a császár által képviselt rendi, a Pax Romanae a hatalom, akkor nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akiket ez a hatalom próbált megőrizni, rendre utasítani, ezek az emberek azt mondják, hogy én nem függök tőled, én egy másik hatalomnak vetem alá magamat, annak a hatalomnak, amelyik megteremtette ezt a világot. És idővel ezért válik a római birodalomban problémássá a kereszténység terjedése, mert egy forradalmat sejtenek benne, egy lázadást sejtenek benne.
De a retorzió az különböző intenzitású volt a birodalom különböző provinciáiban, tehát nem lehet azt mondani, hogy most ez egy császári intézmény versus egyház vagy gyülekezet frontális ütközés, hanem voltak enyhébb jelenetek.
Ebben. Voltak enyhébb, és igen, voltak durvább jelenetek, időszakok, tehát volt ugye, amikor ténylegesen intézményesített volt ez a rendszer. Nyilván most, mikor római birodalomra gondolunk, akkor tudjuk, hogy az ókornak a legszervezettebb birodalma volt, de hát látjuk a 21. századi digitalizált világban is, ezek a rendszerek mennyire másképp, mennyire szubjektíven tudnak alakulni. Most egy olyan világban, ahol az információ hetekbe tellett, hogy eljusson egyik pontról a másikra, egy provinciális vezetőnek hatalmas szerepe volt. Ha ő most éppen vérengzőbb kedvében volt, akkor lépett. Ha nem, akkor meg egy kicsit lazábban kezelte ezt az ügyet.
És lészen, hogy mindaz, aki az úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Ez egyfajta garancia, ígéret, biztosíték legalábbis ebben a formában így hangzik el. Mintha rácáfolna arra előzetesen, hogy azért nem lesz nektek bajotok.
Ez a megvédés, ez a bizonyosság, ez a garancia, hogy fogalmazta korábban, ez a garancia nem föltétlenül a világ dolgaiban történik. Tehát ez inkább valahogy úgy kell elképzelni, itt van egy metafora, amit már az evangéliumban is megtalálunk, és utána folyamatosan a páli levelekben ott van. Ez pedig az újjászületésnek a gondolata. Tehát úgy van elképzelve ez az egész történet, hogy aki elfogadja ezt igazságként a maga életében, az olyan, mintha újjászületne. Tehát ebben a fizikai világban van, ugyanúgy ott vannak a római katonák, az igazságtalanság, stb., de azt mondja, hogy én most egy egészen más formában látom ezeket a dolgokat, számomra ezek irrelevánsak. Én jelen pillanattól kezdődően az, hogy engem megkínoznak, vagy megölnek, az én szempontomból, az igazi létem szempontjából másodlagos, én máshol vagyok igazán. És na, itt van a probléma. Mert innentől kezdődően az, amivel rendre lehet utasítani az embereket, megszűnik létezni.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Ókori keresztény szerzők szerint csak a második században jelenik meg ünnepként a pünköst. Mi történik a kettő között? Tehát az első reveláció és a második század között el kell tennie egy ennyi időnek, amíg ez önmagában beágyazódik, hagyománya izmosodik? Erről szól?
Néhány évtizedről beszélünk. Uh-huh. Tehát ugye, hogyha a pünkösd ünnepe az első pünkösd, vagy ennek a bibliai történetnek az alapja, bármi is legyen az, valamikor Jézus halála után történik, tehát a 30-as években. Lukács, aki az evangéliumot és jelenlegi tudásunk szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyvet is megfogalmazta, ő valamikor az első század 70-es, 80-as éveiben él és alkot, akkor a második század már nincs is olyan messze. Tehát azt jelenti, hogy mire ezek a szövegek, ez a hagyomány elterjed, onnantól rögtön már történik egy kiemelése is. Érthető is valamilyen módon, a kereszténység nem utcasarkokon terjedt el, tehát ez nem úgy néz ki, hogy kiállt Pál egy sarokba valahová Korintusban, és elkezdett üvöltözni, tehát ennek ugyanaz lenne a hatása, hogy az lett volna a hatása, mint manapság. Kikacagják az emberek és továbbállnak. Tehát a keresztény misszió a zsidó diaszporában terjed. Pál egy rabbi, egy farizeus neveltetésű, tehát kiváló pedigrével rendelkező rabbi, aki nem csak úgy megérkezik egy-egy városba, hanem ő elmegy a saját hit társaihoz. Elmegy a zsinagógákba konkrétan. Most ebben a zsinagógákban vannak echte zsidó származású emberek, akik oda költöztek valamilyen okból kifolyólag abba a városba, ahol éppen vannak, és vannak az úgynevezett prozeliták. Tehát ezek, akik kívánnak oda tartozni, de önmagukban ők nem zsidó származásúak.
Hát most is létezik.
Most is. Igen. Természetesen létezik ez a dolog. És akkor a gyülekezet összejövetelén Pál, mint az idegenből érkező, nagy tiszteletnek örvendő rabbi, farizeus tanító, ő tanít, ő beszél. És akkor ő viszont arról beszél, ebben még mindig a zsidó kontextusban vagyunk, arról beszél, ahogy ő értelmezi az írásokat, ami nyilván el fog térni a hagyományos írásmagyarázattól, és azt mondja, hogy beteljesedett az idő. A messiás, akit vártunk, elérkezett, és most már mindenkinek az újjászületés lehetősége adott, aki hisz. És akkor persze, nyilván ez most több-kevesebb vitával járt, annak függvényében, hogy mennyire figyeltek fel, mennyire voltak konzervatívok, de azért mindenhol voltak olyan emberek, akik fogékonyak voltak erre a tanításra, akik tovább kérdezték, elhívták haza Pált a saját otthonokba, oda elhívták a szomszédokat, az ismerősöket, gyere hallgasd meg, mert némilyen izgalmas dolgokat mond, és így alakult ki kezdetben azokban a közösségekben, tehát ezekben a zsinagógás közösségekben alakultak ki ezek a keresztény gyülekezetek, amelyek nem is biztos, hogy föltétlenül el akartak ők szakadni, tehát hogy egy ilyen különálló egyházzá formálódjanak, hanem azon belül érezték úgy, hogy itt van, hát nem értjük, hogy nem látjátok ezt a változást, ami történt. Most nyilvánvalóan onnan kalandoztam el ide. Ezek az emberek, akik el is fogadták Pálnak a tanítását, vagy valamelyik más apostolnak a tanítását, a régi hagyományos ünnepeket megtartották. És még akkor is, hogyha egy más színezetet kaptak ezek az ünnepek, de azért az ünnep megmaradt. Tehát ez egy aratás ünnep volt, az írás, tehát a törvény megérkezésének az ünnepe, és ez egyébként visszaköszön a pünkösdi történetben is. Nem véletlen, hogy pont ezen az ünnepen, amikor az írás, tehát a törvény megérkezését ünnepelték, akkor történik ez a fajta kijelentés. Tehát ez a törvényt mutatja be, értelmezi, és mondja azt, hogy na íme a törvény helyes értelmezése. Tehát a helyzet, hogy Péter szól az emberekhez, az olyan, mint a törvény kinyilatkoztatása.
Lehet-e azt mondani, ugye szó volt arról, hogy az első egyháztagok, ha beszélhetünk így róluk, nem föltétlenül a felső tízezerről szóltak. Voltak módosak, ugye, hát már a keresztút folyamán és utána az, hogy Jézus teste milyen sírba kerül, az tulajdonképpen egy jól szituált ember felajánlásának a következménye. De hogy akkor ez társadalmilag hogyan strukturálódott? Van-e arra utaló jelünk, hogy akkor tényleg a perifériára szorult, a kevésbé módos, túlnyomó részt, vagy maximum középrétegig terjedő közösségről beszélünk?
Többnyire igen, tehát a keresztények, ugye Pál ezt írja is, hogy sokan vannak közöttetek olyanok, akik nagyon szegények, tehát a levelekben ez előforduló megfogalmazás. Amennyire tudjuk, vagy amennyire én tudom, a keresztények nagy többsége, főleg ebben az első időszakban valóban nem a leggazdagabbak közül kerültek ki. Ez egyébként maga az üzenet is olyan, tehát boldogok a szegények, tehát ugye a lelki szegényeké finomítja ezt Máté, de Lukácsnál ez nem szerepel, a szegények szerepel. Ugye a vagyonnal szemben van egyfajta szembenállás, tartózkodás. Már az evangéliumban is, ugye azt mondja, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek Isten. Tehát van egy olyan, tehát már az evangélium is érzékeli, receptálja azt a gondolatot, hogy a pénz, a vagyon egy olyan fék, ami meggátolhatja az embert abban, hogy ezt az igazságot, ezt az újjászületést, ezt megtapasztalja, mert a mammon fog uralkodni, és ezt a mammont legyőzni nagyon nehéz. Ezt ragadja meg az evangélium is. Nincs föltétlenül egy valami fajta olyan vagyon ellenesség, hogy nem kell a pénz, nincs szükség rá. Ugye többször előjön a szövegben is, utalás történik pénzre, hanem a kérdés az, hogy ki az úr a házban. Tehát amennyiben a pénz, a vagyon az úr a házban, onnantól kezdődően nagyon nehéz beférkőznie ennek az igazságnak, hogy ezt a másikat onnan kitegye, a pénzt.
Tehát akkor, ha jól értelmezem, ez egy kettős idézőjelben, tehát lázadás. Egyrészt a hivatalos államintézmény, mint császárság, másrészt pedig a szociális berendezkedés ellen, hát ha nem is lázadás, de egyfajta megkérdőjelezése annak a hierarchiának, amit a vagyonosság, vagy annak a...
Egyszerűen a felülírása. Tehát ez, én legalábbis úgy olvasom, és úgy értelmezem, hogy úgy jártak, keltek a Római Birodalom utcáin, és nézték a szabályokat, hogy átláttak rajta, vagy átnéztek ezeken a helyzeteken, azt mondták, hogy nekünk erre nincs szükségünk. Tehát persze dolgozunk, megteszünk mindent, ami kell, eleget teszünk, adjuk a császárnak, ami a császáré, persze, de irreleváns. Tehát ez a része az életünknek egyszerűen nem fontos.
Thank you.
50 nappal vagyunk húsvét után, is arról beszélgetünk Rácz Norbert Zsolt unitárius lelkésszel, hogy a pünkösnek milyen szerepet kell betöltenie, hogyan érdemes, vagy hogyan lehet receptálni ezt az ünnepet, és hogy tulajdonképpen az egyházzá válás folyamatának ez a meghatározó pillanata mennyire ágyazódik bele a mi keresztény tudatunkba. Végül is, ha abból indulunk ki, hogy ez egy fejlődés történet, lényegében ez a pillanat annyiban lehet döntő, hogy itt derült ki, hogy folytatódik, vagy el fog lappadni, mert ugyanúgy megtörténhetett volna, hogy nem lesz az a 3000, vagy akármennyi lélek, aki társul, nem lesz akkora impaktusa, hogy az akkori emberek elfoglaltak, egyéb bajuk van, megfélemlítik őket, irigykednek, kishitűek, mindenfélét felhozhatunk. Tehát, hogy tulajdonképpen itt dőlt el, nem? Ez volt a...
Itt dőlt el, de ez az eldőlés, ez egy szimbolikus, előkészített eldőlés. Tehát amit itt, ez egy nagyon-nagyon pontosan, precízen megépített tabló, ami előttünk van pünköstkor. Ott van a nyelveken az, hogy megértik a
szöveget. Igen, erre is aztán ki akartam tehát
itt,
térni.
Itt kiegyenlítődik Bábel. Tehát ez egy válasz a Bábel történetére. Ott, ahol összezavarodtak a nyelvek, most itt mindenki megérti. Uh-huh. És hogy fel vannak sorolva külön-külön ezek a népek és nemzetek.
Igen, tehát... bár azért figyeltem, hogy a zsidók ott vannak elől. Tehát, hogy
vele, mindenki
kezdődik
zsidó.
A...
De itt mindenki zsidó. Tehát itt max vannak turisták, akik nézik, ja, viszont igen. Azok az emberek, akik fel vannak sorolva, ezek többnyire olyan zsidó emberek, akik az ünnepre érkeztek Jeruzsálembe. De különböző helyekről. Most ugye nyilván az első generációs, aki kiköltözik, tudom is én Korintusba, hogyha már ezt a várost említettem, nyilván ő még ismeri az arámi nyelvet. A gyermeke már valószínűleg töri, az unokái pedig valószínűleg már görögül fognak elsősorban beszélni, és az arámi, hiszen ez az a nyelv, amit beszéltek, az már inkább egy ilyen kultikus, liturgikus nyelv lesz. Most ez a görögül beszélő unoka, aki viszont identitás vallásosságában zsidónak tartja magát, ő el fog zarándokolni, elmegy Jeruzsálembe az ünnep alkalmával. Ott viszont számára ez a nyelv már nem biztos, hogy anyanyelv, vagy hogy ő ezt érti.
És mégis megérinti a pillanat.
A pillanat. Itt most ugye ebben a történetben itt a megértés van, tehát hogy egy olyan fajta nyelven szólalnak meg, vagy ez az igazság egy olyan formában szólal meg, hogy azt mindenki érti. Tehát, hogy ez mindenki számára egy olyan dolog, ami érthető. Ez az utalás, ez Bábelig megy vissza. Itt egyenlítődik ki. Tehát az egész arra megy ki ez az egész játék, hogy az a sok probléma, ami az Ószövetségben felmerül, azok a gondok, kérdések, amik az akkori közösségnek a figyelme előtt voltak, ezek mutassák be, hogy nézzétek, hát lássátok immár, hogy hogyan oldódnak fel ezek a problémák.
Tehát rendre választ kapnak.
Így van.
Mennyire fontos az üzenet átadásakor, hogy a tanítványok ott vannak együtt. Tehát, hogy mert szétszéledhettek volna, vagy akár azt is feltételezem, hogy kész akarva mentek kisebb csoportokra osszolva, és akkor terjeszthették tovább a tant. De itt most együtt vannak. Van erről bibliai forrásban valamilyen utalás, hogy a húsvét és a pünköst közöttük továbbra is mindig keresték egymás közelségét, együtt voltak, valamilyen szinten ezzel is próbálták egymást is támogatni, de kifele is mutatni, hogy ez a jézusi tanítás, ez nem fog elveszni.
Sejthető, hogy együtt maradtak, itt megint van egy nagyon-nagyon szép szimbolikus pont. Ugye mielőtt a pünkösd ünnepének a történetére rátérnénk, van egy másik mozzanat, ez a számok kiteljesítése, tehát meg kell választani a 12-et. És itt megint egy mágikus számmal találkozunk, a 12 az egy nagyon fontos szám. Ennyi törzse van Izraelnek, ugye ez az egész népet jelképezi, tehát az a 12 tanítvány, ez Izrael népe. Most ők, ugye ez az Izrael népe, Ez hát Salamon idejében volt még egy egységes ország. Utána már rögtön két országra szakad, az északira Izraelre, illetve a délire Júdára. Izrael eltűnik a Jézus előtt 8. században. Júda megmarad egész függet, vagy viszonylag függetlenként egészen a babiloni fogságig. Tehát a 12 tanítvány, mint a 12 törzs együtt, az a nép egységét jelképezi. Az, hogy itt van mindenki, és az nem mindegy, hogy 11-en maradtak, mert Júdás elárulta Jézust, és ő már nincs közöttük, nem. Tehát nagyon fontos ahhoz, hogy ez megtörténjen, tovább mehessen a történet, meg kell legyen a 12, mert a számok jelentenek dolgokat. De miután megvan a 12 tanítvány, egységes a nép, ugye, és együtt lépnek föl, akkor történik ez a, hát ugye kinyilatkoztatásra emlékeztető magyarázat a beszéde Péternek, ami mindenki számára érthető, mindenki hallja, el tudja ezt fogadni, és utána történik ez a gyülekezet, tehát aki megérti ezt a tant, akkor az az ember mondja azt, hogy igen, hát én is részese akarok lenni ennek a történetnek, és ő lesz tagja annak a 3000-nek. Ami a nyitást, a más felé való nyitást jelenti, szintén az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben van egy másik történet, a Cornélius házánál tett látogatása Péternek. Ez a, ha jól emlékszem, talán a 10. fejezetben van. Tehát Péternek van egy látomása, ha olvassuk a szövegben, hogy megjelenik egy lepedőn mindenfajta olyan dolog, amit zsidó ember nem ehet meg, tehát tisztátalannak minősített állatok, és hangszó hozzá, vegyed, öld is egyed. És mondja, hogy ő bizonyosan nem, mert hát ő ezt nem teheti, de jön a hang, mondja, hogy egyed. És akkor eszik tisztátalan dolgot. Ugye zsidó embernek nem volt szabad, nagyon nem szabad mind a mai napig, hanem megvannak azok a nagyon-nagyon precíz leírások, mit szabad elfogyasztani, hogyan, és így tovább. Péter eszik, nem tudja, mire véje. Miközben idegenek érkeznek hozzá, keresik és elviszik egy római katonához, egy Cornélius nevűhöz, aki szintén látomásban részesült, hogy hívja el ezt a Simont, Simon Pétert magához. Most Péter zsidó emberként belép ebbe a házba, ez is tilos, hogy főleg egy rómaihoz lépjen be, hát ezzel tisztátalanná válik, bemegy ebbe a házba, és beszél a történetről, és megtelnek lélekkel, és ezen szerfele csodálkoznak, hogy Cornélius és háza népe is ugyanúgy reagál erre, mint ahogy a zsidók, és akkor Péter meglepődve mondja, hogy most értettem meg, hogy ezt szó szerint így mondja, hogy nem személyválogató az Isten, hanem még ezeknek is jóformán mutat ezekre a Cornéliuszékra, még ezeknek is jár a lélek. Tehát a nyitása nem zsidók irányába jóformán itt jelenik meg nagyon erősen. Amit pünkösnél látunk, az még házon belül van.
Hogyha kötjük ahhoz, hogy tulajdonképpen a nagy ünnepeink és az úrvacsoraosztás is része ennek a történetnek, akkor egyház történetileg mióta számoljuk, vagy mióta datáljuk, úgyhogy akkor a ceremóniának része ez a momentum is.
Mindig is része volt, tehát az úrvacsora vétel, karácsony, húsvét és pünkösd esetében mindig is része volt a szertartás rendnek.
Tehát ez ilyen szinkronban van. Igen, ilyen szempontból. Igen, azért, igen, mert igen. Nekem mindig ez visszatér ez a pünkösd, mint kicsit fakó ünnep, vagy szordinosabb alkalom. Hogyha az illusztrációkat nézzük, ugye, akkor mindig az fog meg bennünket, hogy ott vannak együtt, és mécsesként, ugye a fény az a homlokuk magasságában megjelenik. Most ennek nyilván nagyon erős az üzenete, nem lehet eltekinteni tőle, de akkor ezt úgy is kell értelmezni, hogy egy nagy fény nyaláb szétosztja magát ahhoz, hogy megvilágosodjanak, és hogy lássák az igazi hit fele vezető utat?
Lehet akár így is, de úgy is lehet értelmezni, mint azzal a kijelentés, amit Mózes kapott az égő, de el nem emésztődő csipkebokortól, és a tűz, a láng, amelyik az isteni jelenlétnek a kísérője, az megjelenik többször. Tehát itt inkább megint csak a régi történetet látjuk újra, kondenzálva és átírva, hogy igen, itt van az Úr ebben a történetben, a vagyok, aki vagyok, a menj el és hirdess nekik című dolog, ami a tanítványoknak szól, hogy menjenek el és hirdessék, ez lángnyelvek formájában jelenik meg előttük.
Ez a tetőterasz.
Sajátos jellegzetessége a mi pünkösdjeinknek, vagy pünköst holdudvarának, hogy van egy csíksomlyói jelenet, amit unitáriusokként mi másképp látunk egy kicsit, a katolikusok másfajta olvasattal körítve értelmezik, de azért most a kronológia is ugye azt mondja, hogy hát a történet az attól sántít, mármint hogy az egyház az később lett, mint a csata. Így lehetne ezt nagyon, nagyon frappánsan megfogalmazni. Mégis mire oktat ez a... Hát nem tudom, ennek a történelmi pillanatnak a keretezése, és az erről szóló dialógus, vagy időnként vita.
Ez egy, szerintem egy nagyon-nagyon sajnálatos esemény, hogy ez a vélt csata ide kapcsolódott.
Rendre megpróbáljuk mindig helyre rakni, igen. Aztán mindig azt érezzük, hogy még mindig nincs teljesen a helyén. Nem? Nem ez?
Van egy ilyen, én egyébként örömmel figyeltem, hogy az utóbbi években legalábbis a hivatalos deklarációk szintjén nem történik utalás erre a vilt csatára. Hál' Istennek lassan-lassan a sajtó is átveszi, és ugye nem a konzervszöveget veszik elő, biztos, hogy van ebben egy ilyen is, hogy már megint csíksomlyó, akkor megnézzük, hogy mit írtunk erről, kicsit átírjuk, és újra megjelenik a hír. De úgy látom, hogy lassan azért kezd kikerülni ez a történet az ilyen hivatalos híradásokból is, ami nagyon jó, hiszen amennyire tudjuk, maga az összekapcsolás ennek a csatának, ha volt is bármifajta csata a csíksomlyói eseményekkel, az jóval későbbi, és egy propaganda eszköz, tehát egy jól bejáratott 18. századi propagandának a része ez a történet, semmifajta történelmi bizonyíték nincsen ilyenfajta ütközetre, korábban is van, hogy az unitarizmus megerősödött, vagy létrejöhetne Erdélyben, János Zsigmond messze nem unitárius, korábban is ezután se fogunk látni vallási jellegű hadjáratokat, amiket a maga fejedelem vagy a fejedelmi hadsereg vezessen, tehát ilyenek nincsenek. De sajnos annyira beidegződött, mert ugye egy olyan történet, amit lehet mondani, ami felébreszt
piacos,
érzéseket.
Igen, nem lehet ezt eltagadni tőle.
És annyira beidegződött, hogy évszázadokon keresztül tartotta magát ez a hamis kép. Én örömmel látom, hogy mintha...
Hát mondjuk a homorod menti csökkenne. Unitáriusok, akik ugye ott enklávéként részei ennek a székelyföldi palettának, azért érdekesen érezhetik magukat, amint látják, hogy mennek búcsúra a hívek, és nem, azért ez
biztos érdekes lehet ezt így megélni. Én annak örvendek most már, hogy azért a történelmi kutatás az eléggé meggyőzően érvel amellett, hogy ez nem kapcsolható össze föltétlenül a csíksomlyói búcsúval. Ami viszont meg egy gyönyörű pillanat, és ami bár nyilván én nem vagyok katolikus, de én át tudom érezni ennek a búcsúnak az értékét, a szépségét. Tehát ez valóban túlmutat, most már bocsánat, hogy így fogalmazok, a maga szűkre értelmezett vallási korlátain, vagy egyházi korlátain, és egy olyan egységnek a megélését hozhatja el minden erdélyi magyar, vagy minden magyar számára, vagy minden hívő ember számára, ahol ott ebben a szent helyben megtalálhat valami olyasmit, ami megerősíti. Most ezt kontaminálni egy csatával, vesztesekkel, győztesekkel, ami nem is történt meg, és adni ennek egy ilyenfajta meldöngető jelzést, ez kár. Tehát inkább ad ez a történet annyi szépet, annyi gazdagot, ez a csíksomlyói búcsú, hogy nincs szükség arra, hogy valakik nyernek, s valakik vesztenek egy ilyen történetben. Nyerjen mindenki, aki oda megy.
Akkor még egy érvet kérek itt a beszélgetésünk fináliában. A szószékről a lelkész azért látja, hogy hány híve van a templomban, vagy a kimenetnél, amikor köszön nekik, akkor vagy számol fejben, vagy valami történik, de hogy azért érzékeli, hogy mennyire telik meg a templom. A két másik ünnephez hasonlítva, akkor pünkösd is ilyen teltházas, most elnézést a kifejezését.
Nem szokott, most kihasználom az alkalmat, hogy buzdítsam a rádióhallgatókat, hogy jöjjenek el és cáfoljanak rá. Nem szokott éppen akkora, úgy, hogy fogalmazta, teltházas ünnep lenni, mint húsvét vagy karácsony, de tehát ez a másodlagos jelleg, ez a halványabb jellege a számok tükrében is megmutatkozik, így van kétségtelenül ez, és kár, mert ez a történet ugyanúgy tud adni egy csomó lelki táplálékot, felemel is gondolkodni valót az ember számára, mint karácsony vagy húsvét, még akkor is, hogyha nem alakult olyan gazdag hagyomány, néphagyomány köréje, mint a másik két ünnep esetén. De cáfoljanak meg, és legyünk többen, mint húsvétkor vasárnap a templomban, és akkor visszavonom nyilvánosan a kijelentésemet.
Majd erre akkor alkalmat adunk a visszavonásra. Rácz Norbert Zsolt, unitárius lelkész, a kolozsvári belvárosi egyház lelkipásztora volt ma a vendégünk. Köszönöm tiszteletesül a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást, és áldott ünnepet kívánok mindenkinek.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Találkozunk hétfőn a megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.